Azt figyeltem meg, docens úr, az előadás előtt, hogy önnek mind a két karján van karóra. Ez igaz? Ezt jól láttam?
Ez igaz.
Hogy ennek van bármi köze az energetikához?
Hát ahogy a beharangozó filmben elhangzott, én atomerőművekkel, energiaellátással és nukleáris biztonsággal kapcsolatos tárgyakat oktatok, és hát nálunk a nukleáris szakmában van egy nagyon fontos alapelv, ez az egyszeres meghibásodásra való méretezésnek az elve, ami azt jelenti, hogy minden biztonsági funkciót akkor is el kell tudnia látni egy rendszernek, hogyha az egyik eleme meghibásodik, és hát egy egyetemi oktatónál az idő az egy kritikus paraméter, úgyhogy ezt muszáj többszörösen mérni.
De volt már valahogy bármelyik is bedöglött?
Volt. Egyébként ugye redundancia és diverzitás, ezt a két csúnya fogalmat szoktuk használni, ezért fontos az, hogy ne ugyanolyanok legyenek.
És van, amelyik jobban jár?
Nem, nagyjából ugyanolyan pontos.
Ugyan pontosak, jó, csak azt mondja, hogy tudja, hogy melyik a kedvenc, és melyik mondjuk a második számú óra.
Stolmár Aladár vagyok, és hát az atomerőmű átfutási ideje, építési ideje az több mint 10 év. Most ha 25-ig úgy láttam, hogy itt elég jelentős kapacitás, 1200 megawatt kapacitás volt föltüntetve, most 11-et írunk. Mikor kezdődhetnek ezek az atomerőmű építési programok?
Az idő miatt én átugrottam egy fóliát, azon volt, az első fólián azon volt egy darab, az első ilyen prognózison volt egy darab új atomerőmű blokk, a másodikon volt kettő, tehát mind a két szenárió, én azt gondolom, hogy elképzelhető. Azt kell tudni, hogy 2009 tavaszán adott elvi engedélyt a parlament új atomerőmű blokk építésére. Jelenleg viszonylag szerény sebességgel, de zajlik egy előkészítési munka, és hát összességében a tendereztetés, engedélyezés, építés, ez olyan 10-12 évet vehet igénybe, attól függ, hogy mennyire pörgősre veszi ezt az ország. Úgyhogy 2025-ig inkább egy blokk tud szerintem működésbe lépni, mint kettő. De itt jóval hosszabb építési időről beszélünk, mint mondjuk egy gázturbinás erőműnél, vagy egy fatüzelésű erőműnél. Igen, tehát ebben a fóliában volt a két darab atomerőművi blokk, amiről részleteiben beszéltem, abban csak egyetlen egy atomerőművi blokk szerepelt 1200 megawatttal.
Baráti társaságban nagyon sokszor elhangzik az a mondat, vélemény, hogy már rég kitaláltak olyan dolgokat, amik megoldanák az emberiség energia problémáit, csak ezeket bizonyos ilyen energia lobbik besöprik, fiókba tartják, eldugják a páncérszekrénybe, beszélnek mindenféle nullponti energiáról, meg vízzel hajtott gépről, meg 120%-os hatásfokú mágneses generátorokról és egyébről csodákról. Én ezzel persze mindig, mivel butaságnak tartom, alul maradok. Az lenne a kérdésem, hogy elképzelhető olyan erős gazdasági, politikai lobby, amilyen nagy horderejű találmányokat képes addig titokba tartani, amíg a fosszilis energiák ki nem merülnek?
Én azt gondolom, hogy nem. Hát alapjában véve az energetikai cégek mégiscsak pénzkeresésben érdekeltek, nem pedig egy adott technológia felhasználásában. Ha megnézzük, azért nagyon sok lábon állnak a nagy európai energetikai cégek. Tehát ha lenne tényleg átütő új technológia, akkor ez szerintem bekerülne a felhasználásba. Én az egyetemen is nagyon gyakran találkozom feltalálókkal, akik bejönnek a maguk perpetuum mobiléjével, csak az alapvető probléma, hogy amikor meg akarjuk őket nézni és meg akarjuk vizsgálni, akkor mindig azt mondják, hogy hát azt nem lehet, mert akkor biztosan ellopjuk az ötletet. És innentől kezdve nincs miről beszélni, mert hogyha egy berendezés nem megvizsgálható, akkor nem lehet róla eldönteni, hogy ez most csaláson alapul, vagy pedig tényleges fizikai elveken. Úgy gondolom, hogy egy pragmatikus gondolkodású, fizikai beállítottságú ember vagyok, hát tiszteletben tartom a fizika törvényeit, mindaddig, amíg valaki be nem bizonyítja az ellenkezőjét. Tehát nem elég egy berendezést mutatni, hanem szükség van olyan bizonyítási eljárásra, ami tudományos elveken alapulva bebizonyítja azt, hogy ez a technológia létezik. Egyébként őszintén szóval számítottam ilyen jellegű kérdésre, hogy szeretnék mutatni valamit. Ugye itt beszéltem a helyzeti energia megváltozásáról, hogyha egy tárgyat lejtünk, akkor az ugye a helyzeti energiáját az esés során mozgás energiává konvertálja, majd amikor neki ütközik az asztalnak, akkor ugye mit fog csinálni? Hát vissza fog pattani. Hát viszonylag alacsonyabbra pattan vissza, mint ahonnan elengedtem, mert hát a légenállás is elvesz ebből az energiából, meg a becsapódás során is hővé alakul az energiának egy része. Na most mutatnék egy másik készüléket, ami nullponti energiát hasznosítja. Hogyan lehetséges az, hogy jóval magasabbra ment föl, mint ahonnan elengedtem? Hát nyilvánvaló a csalás, hát be kellett előtte egy kis energiát fektetni, fel kellett húzni ezt a rugót, hogy aztán utána, nem is működik még egyszer, hogy aztán utána ezt az előre befektetett energiát, ezt fel lehessen használni. Tehát most hogyan kapcsolódik ez közvetlenül a kérdéshez? Hát úgy, hogyha valaki egy gépbe betesz egy másik energiaforrást, amiről véletlenül elfelejt említést tenni, és aztán utána bemutatja, hogy vízzel működik a készülék. Hát nyilvánvaló csalásról van szó, és tudományos vizsgálatokra van szüksége ahhoz, hogy ennek az egésznek a létjogosultságát meg lehessen alapozni.
Azt hagyd kérdezem, hogy a docens úr ezt a gyerekeinél látta, és ebből találta ki így ilyen deduktív módon, vagy már eleve is feltűnt önnek, hogy ez hogy lehet ezzel szemléltetni?
Megmondom őszintén, ez az egyik egyetemi kollégámtól származik. Ő akadt bele, egyébként a gyermeke révén, igen.
Hát, hogy csak visszamegyünk a gyökerekhez. Végül köszönöm szépen.
A kérdés talán banálisnak tűnik, viszont mégis fölteszem. Vajon lesz elegendő üzemanyag az atomerőműveknek az üzemeltetéséhez az elkövetkezendő évtizedekben? Köszönöm szépen.
Ez egy rendkívül érdekes és nagyon adekvát kérdés. A rendelkezésünkre álló készletek a mai felhasználás mellett, a mai felhasználási ütem és technológia mellett kb. 100 éves felhasználást tesznek lehetővé. Meglepő módon Magyarországnak is vannak uránkészletei. Ugye a Mecsekben volt egy uránbánya, amit aztán a 90-es évek közepén felhagytak. Most újabb külföldi cégek vizsgálódtak, és ők azt találták, hogy ott annyi urán van, ami elegendő lenne a két új paksi blokknak az üzemanyag ellátásához. Ez az egyik mondásom. A másik mondás pedig az, hogy rendkívül fontos és izgalmas fejlesztések zajlanak ma az atomenergetika területén. Ez úgynevezett negyedik generációs reaktoroknak a fejlesztése, ami azt a célt szolgálja, hogy az üzemanyag, amit ma használunk, az a jövőben újra energiaforrás lehessen. Ugye említettem erről a pálcáról, hogy ez nagyon koncentrált energiaforrás, és ugye az a nagyon nagy különbség az atomenergetika meg az egyéb energiahordozók felhasználása között, hogy amíg egy fosszilis erőműnél azt az utat választjuk, hogy a mellékterméket, a szennyezést, azt kibocsátjuk a környezetbe és elkenjük, ugye a füstgázzal elmegy a környezetbe a melléktermék, addig az atomerőműnél gyakorlatilag a mellékterméknek, a hulladéknak a döntő többsége benne marad ebben a pálcában. Ugye nagyjából 4-5%-os dúsítású uránt használnak ezek az atomerőművek, és ebből mondjuk beszéljünk az 5%-ról, ebből az 5% pontnyi urán 235-ösből 4% pontnyit használunk el. Tehát eleve még marad benne 235-ös urán, ami használható, másrésztről pedig a másik részben a 238-as uránból képződik plutónium a használat során. Ezt a plutóniumot és az uránt ki lehet venni ebből az üzemanyagból, és újra vissza lehet tenni vízhűtésű reaktorba, valamint a maradék 91-néhány százaléknyi jelenleg nem hasznosított 238-as uránt újra fel lehet használni úgy, hogyha úgynevezett gyors reaktorba tesszük be ezt az üzemanyagot, mert hogy ebből a 238-as uránból lehet plutóniumot tenyészteni, és ezzel a plutóniummal lehet energetikai reaktorokat működtetni. Ha ezt a technológiát bevezetjük, ez a technológia kipróbált, tehát például Franciaország ezt ipari léptékben kipróbálta, ha ezt a technológiát bevezetjük, akkor az előbb említett 100 éves időlépték az sok száz évesre változik. És ha megemlítem még azt, hogy nagyon sok országnak az a probléma, hogy elsősorban nem uránja van, hanem tóriumja, például ilyen India. A tórium nem hasadó anyag, könnyebb az uránnál, viszont a tóriumból neutronsugárzás hatására urán 233-as keletkezik, ami meg szintén hasadó anyag. Szóval ha ilyen túriumos reaktorokat bevezetünk az energiatermelésbe, akkor több ezer évesek a készletek. Tehát én azt gondolom, hogy mind a fejlesztésnek, mind pedig az energiatermelésnek ezen a területen komoly jövője van még.
Köszönjük szépen. Van egyébként, hogy fogalmazom ezt diplomatikusan, kommunikációs csatorna az atomenergiát kutatók és mondjuk a zöld civil szervezetek között? Önök szóba állnak egymással?
Nem. Persze ez így ebben a formában nem igaz, ilyen röviden. Számos alkalommal vitatkozunk, de mondjuk úgy, hogy hivatalos csatorna nincsen.
És milyen hangulatban zajlanak ezek a beszélgetések?
Hát mikor milyenben. Van, amikor lazábban, és van, amikor merevebb körülmények között. Nyilván itt én azt gondolom, hogy az alapvető problémát az jelenti, hogy ebből az energiamixből, amiről itt a végén beszéltem, ebből, ha így a priori kizárunk egy elemet, akkor nem nagyon van miről beszélgetni. Tehát, hogyha úgymond antinukleáris a szemlélet, amivel hozzáállunk egy ilyen energiapolitikai vitához, akkor ott az nem tud független lenni és objektív lenni, mert hát az egyik elem az ki van zárva ebből a beszélgetésből, miközben hát szerintem minden elemnek ott kell lennie ebben a vitában.
Hol tart ma a fúziós erőműveknek a kutatása? Én még diákkoromban tanultam erről, ennek sajnos idestova negyed évszázada, és akkor azt mondták, 25-30 év múlva már ez gyakorlat lesz. Kutatja még a tudomány ezt?
Abszolút kutatja a tudomány. Sőt, jelenleg zajlik egy rendkívül fontos projekt, egy ITER nevezetű kísérleti fúziós reaktor épül Kadarásban, Franciaországban, nemzetközi együttműködésben, az Európai Unió és Kína, Korea, az Egyesült Államok és Japán is részt vesz ebben a programban. Ennek az ITER fejlesztésnek az a célja, hogy egy olyan fúziós kísérleti reaktor készüljön, ami 500 megawatt teljesítményre, termikus teljesítményre képes, és több száz szekundumig fenntartható fúziós plazmát tudjon előállítani. Én hát kicsit ironikusan azt szoktam mondani, hogy paradigmaváltás van a fúziós kutatásban, mert tehát, ahogy ön is említette, 30 év szokott elhangzani, hogy 30 év múlva lesz fúziós energiatermelés, és hát manapság az ezzel foglalkozó fizikusok azt mondják, hogy még 50 év. Tehát a 30-ból 50 lett. Óriási nagy problémákat kell megoldani. Tehát gondoljuk meg, hogy az a plazma, amit benn kell ott tartani, egy fém szerkezetben, aminek mondjuk 1400 vagy 1800 fok az olvadáspontja, ez a fúziós plazma egy 100 millió fokos. Ugye nyilván nem lehet bent tartani abban a fémszerkezetben, csak mágneses erőtérrel, ehhez szupravezetés kell, a szupravezető tekercseket pedig néhány kelvinre, tehát mínusz 270 fokra kell lehűteni, egymás mellé kell bepakolni olyan technológiákat egy berendezésbe, hogy 100 millió fok is van, meg mínusz 270 fok is van, mind a kettő rendkívül bonyolul, de egyéb más problémák is vannak. Nagyon jó lenne, hogyha lenne fúziós energiatermelés, hogy tud-e lenni, azt nem tudjuk. Hogyha az ITER program sikeres, akkor kell építeni egy nála nagyobb demóreaktort, és hogyha a demo program sikeres, akkor lehet sorozatgyártásba állítani ezt a technológiát. Nem tudjuk, hogy valaha is lehetséges lesz-e. Jó lenne, ha lenne, de nem tudjuk.
Nem hangzott el a hidrogénről, illetve az energiacellákról semmi. Ezután érdeklődnék, hogy mi is.
Igen, a hidrogén az ugye egy nemesített energiahordozó, és lehetséges, hogy segíteni tud ezeknek a problémáknak a megoldásában. Nagyon rövid volt az idő, ezért nem tudtam erről szót ejteni. Elképzelhető, hogy lesz hidrogén technológia, és segíteni fog. Azt kell tudni, hogy hidrogént előállítani nem olyan nagy ügy. Rengeteg hidrogént állít ma elő az olajipar, mert ugye a kőolajfinomítás sorának rakolásnál ott akkor tudnak nagyobb fehéráru kihozatalt biztosítani, hogyha hidrogént visznek még be a rendszerbe. Nagyon nagy mennyiségben állítanak elő hidrogént. De annyira veszélyes a technológia, hogy gyakorlatilag, ahogy a villamosenergiánál mondta, hogy minden másodpercben annyit kell megtermelni, amit egy fogyasztók elhasználnak, hát a hidrogénnél is úgy csinálják az olajfinomítóban, hogy gőzreformálással mindig pont annyi hidrogént csinálnak, amennyi a technológiához éppen szükséges, mert komoly biztonsági problémák vannak a tárolás során. Megjegyzem, hogy a hidrogén előállításnak az a módja, ahogy azt most tesszük, hogy metánt, tehát CH4-et gőz felhasználásával átalakítunk, hihetetlenül nagy széndioxid kibocsátó. Tehát megint csak a hidrogén technológia akkor lesz klímavédelmi szempontból a fenntarthatóság útján egy nagyon fontos lépés, hogyha úgy állítjuk elő a hidrogént, hogy az nem jár széndioxid kibocsátással. És hát az üzemanyag cella megint csak egy nagyon fontos fejlesztési terület. Ha az üzemanyag cellák tovább fejlődnek, akkor adott esetben az akkumulátorokat ki tudják majd váltani, de itt nagyon komoly fejlesztésekre van még szükség.
Egy olyan kérdésem lenne, egy kicsikét a termelés irányából a felhasználás fele fordulva. Nagyon érdekesnek találtam azt a diagramot, amelyiken a gyakorlatilag életminőségindexet és az energiafelhasználást mutatott be. Ami igazán érdekes volt, az, amit én ott láttam, hogy ez úgy tűnik, hogy egy bizonyos ponton nagyon meredeken emelkedik az életszínvonal az energiafelhasználás, és lenne benne egy nagyon éles töréspont, és utána pedig nagyon sok energiafelhasználás növekedés kell az, hogy az életszínvonal picikét növekedjen. Azonosítható az, hogy hol van kb. 80%-nál valahol ez a pont, és nem lehetne valamilyen módon a hatékonyság érdekében arra nevelni az embereket, hogy mondjuk feladjanak egy picikét az életszínvonal, azért sokkal kevesebb energiafelhasználás legyen. Köszönöm szépen.
Nyilvánvalóan ez egy nagyon jó kérdés. Nyilvánvalóan a fejlett országokban is van energia megtakarítási potenciál és energiahatékonyság növelési potenciál. Azt lehet látni, hogy USA, Ausztrália, Kanada, ezek az országok, akik extrém módon sok villamos energiát használnak. Van ebben jócskán nyilván pazarlás is valamilyen szinten, de hát azért látni kell, hogy itt nem a villamos energia felhasználás okozza a magasabb fejlettséget, hanem a társadalom másként működik, amelynek következtében jobb az oktatási rendszer, jobb az egészségügyi rendszer, jobbak az életkilátások, és nagyobb a gazdasági értékteremtő képessége. És mellesleg ehhez olyan technológiák kellenek, amelyek sok villanyt fogyasztanak. Egyébként ezekben az országokban is nagyon nagyok az egyenlőtlenségek, és nagyon nagyok a társadalmon belüli, tehát az országon belüli egyenlőtlenségek is. Ezek a nagyon fejlett országok is keresik a továbbfejlődés útját. Attól tartok, hogy nem fogják ezek a társadalmak elfogadni az életszínvonal csökkenést, tehát csak olyan fejlődési pályát fognak tudni választani a politikusok ezekben az országokban, amelyek az életszínvonalat drasztikusan nem befolyásolják.
Mondjuk szülőként a gyerekeink nevelésénél mennyire tudjuk ezt elérni, hogy energia tudatosan éljenek?
Én szerintem ez alapvető fontosságú, tehát erre tényleg oda kell figyelni, mind a családban, mind pedig az iskolákban. De hát ehhez, hogy kell ezt mondani szépen magyarul, szóval ez nagyon jól felépített programok kellenek, hogy az iskolákon keresztül ezt az ismerethalmazt, ezt el lehessen juttatni a gyerekekhez. És mondok egy másik aspektust, nagyon sok esetben én legalábbis a saját tapasztalatomból azt látom, hogy az iskolás gyerek a médium, aki hazaviszi a szülőkhöz az ismeretet, mert sok esetben a szülőknek az ismerete az sokkal inkább elmaradottabb, és sokkal inkább elzárkózóak, mint a fiatalok.
Pont ellentétes irányba tudna működni ez a nevelés, vagy másképp, ahogy megszoktuk?
Az emberiség nagy kihívásait, az energiaéhséget és a klímaváltozást, Olá György, Nobel-díjas kémikusunk egyetlen problémával, a széndioxid metilalkollá való átalakításával, majd azután hidrogénné és egyéb energiahordozókká való átalakításával próbálja megoldani. A kérdésem az, hogy mi erről a véleménye. És a tévénézőknek információként még hozzáteszem, itt Sopronban, a Nyugat-Magyarországi Egyetemen, hogy Olá György, egyetemünk díszpolgára. Köszönöm.
Én azt gondolom, hogy Olá György professzor úrnak a kezdeményezése nagyon izgalmas, és lehet, hogy a jó irány. Ugye itt az előbb szóba került a hidrogén, a metilalkohol és az etilalkohol azért jobb másodlagos energiahordozó, mint a hidrogén, mert nem gázhalmaz állapotúak, és kevésbé veszélyesek, sokkal kevésbé veszélyesek, mint a hidrogén. Tehát ha olcsón tudnánk üzemanyag cellát gyártani nagy mennyiségben, amely fel tudja használni ezeket az alkoholokat, akkor ez bizony tudna lenni a jövő útja. Megint visszafordítva egy kicsit, a kérdés az az, hogy honnan vesszük azt az energiát, amivel ezeket a másodlagos energiahordozókat előállítjuk. De tehát még egyszer, én azt gondolom, hogy ez egy érdekes és jó irány, ennek a kutatásával feltétlenül foglalkozni kell.
Nekem az jutott eszembe az előadás közben, hogy azt mondta a docens úr, hogy túlzott a szélerőművekbe vetett hit, ugye? Hogy
igen,
jól értettem.
Igen.
Ehhez képest miért épül egyre több belőlük? Vagy legalábbis ezt látom én laikusként, hogy több helyen látok ilyen szélerőművet.
Hát nagyon, nagyon jó támogatási rendszer van emögött, és hát ez egy jó üzlet. Ez egy jó üzlet. Az más kérdés, hogy ezért a fogyasztók természetesen többet fizetnek. Illetve hozzátennék még két dolgot. Ausztria és Németország azért tér el drasztikusan Magyarországtól ebben a kérdésben, mert nagyon sok vízenergiájuk van, és a vízerőművek az említett szivattyús tározós technológián keresztül nagy mértékben tudnak segíteni ezeket az ingadozásokat kiegyenlíteni. A másik dolog, hogy Németországban, Spanyolországban azt ismerték fel, hogy ha bár ez egy drágább technológia, mint a többi, és ennek következtében növeli a villamosenergia rendszerben az átlagárat, ugyanakkor a masszív támogatási programok következtében az iparban az új munkahelyek teremtésén keresztül, az export cikkeknek a jelentős növekedésén keresztül ezek a többletköltségek megtérülnek. Ugye említettem, hogy vannak egyéb társadalmi szempontok, amelyek indokolhatnak bizonyos olyan energetikai beruházásokat, amelyek első ránézésre energetikailag nem racionálisak. Hát Németországban és Ausztriában ezek a szempontok is működnek. Ettől még, hogyha mi importálunk ilyen berendezéseket, az többe fog kerülni, és nem fog hazai munkahelyet teremteni.
Biogáz erőműveknek a létjogosultságát hogyan látja? A decemberben eléggé aktuális volt a téma, hogy az Európai Unió fele egyfajta ilyen irányzat kezdeményeződött, és most egy picit elcsendesedett, és a támogatási rendszer is megbomlott mögötte.
Jó, tehát a biogáz megint csak időhiányában nem tudtam erről beszélni, de rendkívül fontos területről van szó. Megint egy olyan terület, ami önmagában egyedül nem oldja meg az energetikai problémáinkat, de egy kisi szelettel nagyon komolyan hozzá tud járulni. Magyarország mezőgazdasági ország. Nagyon sok mezőgazdasági hulladék keletkezik, amelyet úgy lehet hasznosítani, hogy a hulladék rothadása során keletkező gázt összegyűjtjük, és egy kis gázmotorban mondjuk elégetjük. Ez több szempontból jó. Egyrésztről ártalmatlanítunk hulladékot, másrésztről a rothadása során keletkező metánt nem bocsátjuk ki a légkörbe, hanem belőle energiát nyerünk. Ugye a légköri kibocsátás azért nagyon problémás, mert a egy metán molekulának az üvegház hatáshoz való hozzájárulása kb. 20-szor nagyobb, mint a széndioxidé. Tehát egy sokkal erősebb üvegház hatású gázról van szó a metán esetén, mint a széndioxidnál. Tehát ez egy olyan technológia, ahol melléktermékből valami hasznos dolgot állítunk elő. Ráadásul, hogyha ez egy mondjuk egy sertésizlad a telep mellett van, ezzel hőt lehet még akkor telmenni a villany mellett. Nagyon jó dologról van szó. A beruházáshoz pénz kell, ehhez kellene egy stabil jogszabályi környezet, amelyben a beruházó bemer fektetni. Kellene olyan kamat, amely mellett ezt meg lehet valósítani, mert ha túl magasak a kamatok, akkor ugye túlzottan elhúzódik a megtérülés. És hát kellene megint csak tájékoztatás és egy ilyen hozzáállás. Szerintem nagyon fontos dologról van szó, ebben érdemes gondolkodni. Ha már felvetette, hagyd mondjak én is ehhez még valamit. Úgy általában a hulladék kérdés. Én energetikusként az a meggyőződésem, hogy Magyarország alapvetően hibás hulladékgazdálkodási stratégiát folytat jelenleg. Az Európai Unió támogatásával nagy depóniákat alakítottak ki, oda behordják a kommunális hulladéknak a jelentős részét, ezek a depóniák mondjuk 20 év múlva be fognak telni, és senkinek nem lesz arra újabb forrása, hogy újabb depóniákat nyisson. Gondoljuk meg, hogy számos, tehát egy ilyen dobozban számos energiahordozó van. Hát amikor ezt kidobjuk, ezt miért visszük a depóniába? Ha már egyszer kivettük a kőolajat és a feldolgozása során mindenféle műanyagokat állítottunk elő, hát miért nem égetjük el? Ezt csinálják ugyanis nálunk okosabb helyeken. Csak az a baj, hogy ahogy a vízzel kapcsolatban is van egy nagyon masszív politikai ellenállás, ugyanígy a hulladék elégetésével kapcsolatban van egy olyan alapvető politikai ellenállás, ami meggátolja azt, hogy erről objektíven lehessen társadalmi párbeszédet folytatni. Most nem arról beszélek, hogy tudom, itt vagyunk a nyugati határszélen, Ausztria közel van, itt van egy kellemetlen ügy. Most nem arról a konkrét ügyről beszélek, hanem az alapproblémáról, hogy nálunk, tőlünk nyugatabbra bizony ezeknek a hulladékoknak a jelentős részét elégetik, és azt a nagyon kevés mellékterméket viszik csak depóniába, nem pedig magát a hulladékot.
Nem említette a koncentrált napenergia hasznosításának a lehetőségét, pedig lehet hallani olyan tervekről, hogy a Szaharában nagy felületeket fednének le tükrökkel. Mi erről a véleménye?
Igen, vannak ilyen tervek. Hihetetlen nagy beruházásokról van itt szó, és ugye el kell hozni onnan a villamos energiát. Bár működne. Ennyit tudok mondani, hogy ezt mennyi időt lehet kiépíteni, és mennyiben tudja az importfüggőségünket csökkenteni, és mennyiben tud stabilitást vinni ebbe a rendszerbe, hát az kérdéses. Ugye az a baj, ugye ezt többször elmondtam már a mai este folyamán, a villany másodpercenként kiegyenlítendő a villanytermelésben a termelés és a fogyasztásnak az egyensúlya. A földgáz import függőség, hogy egy vezetéken jön be az országba a földgáz, kellemetlen tud lenni, emlékezzünk 2009. januárjára, amikor több héten keresztül nem jött Oroszországból, Ukrajnán keresztül földgáz, mert az oroszok összevesztek az ukránokkal. Szerencsére Magyarországnak a kimerült földgáz mezőiben lehetősége van nagyon sok földgáz tárolni, és nem volt probléma a lakossági szektorban. Iparban korlátoztak, de a lakosságnál erre nem volt szükség. Ha a villany jön be vezetéken, ott ha azt lecsukják, akkor ott azonnal sötétség van. Nem 3 vagy 4 hét múlva, azonnal. Tehát, hogyha egy ilyen program Észak-Afrikával megvalósulna, mondom, hihetetlenül nagy beruházási költségekről van szó, akkor ott a politikai stabilitás elengedhetetlen. Nem tudom, hogy ezt mondjuk Európa hogyan biztosítja Észak-Afrikában. És hát szoktam ezt mondani, elnézést, hogy most itt a zárszóban így elsütöm még egyszer ezt a poént, de szóval olyan előfordul időnként, hogy éjszaka fúj a szél, de hogy éjszaka süssön a nap, hát ilyen még nem volt. Szóval ahhoz, hogy egy ilyet meg lehessen valósítani, ahhoz sokkal több energiatárolásra van szükség, mint ami ma hozzáférhető, mert hiába van a Szaharában, éjszaka onnan se fog jönni áram.